Hát ami a testvérek lehet, hogy nem sokan tudnak belőlünk, hát Észak-Erdélyben magyar ajkú evangéliumi keresztény testvérgyülekezetek vagyunk kapcsolatban egymással. A számban nem tudom pontosan, most nem számoltam össze, olyan 20-25 körül. Bihar megyében Nagyvárad, mi köröstárkányiak, aztán közel hozzánk a Szilágy megye, Kolozs megye, Kolozsvár, aztán a Székelyföld, Magos megye, és ezekkel a gyülekezettel kapcsolatban vagyunk, aztán a magyar testvérgyülekezetekkel is, amióta én tudom, kapcsolatban voltunk Budapesttel, az Ócai gyülekezettel, testvérek látogattak meg, közülünk is mentek oda a miskolci testvérekkel, aztán egri testvér fiatalabb koromban, emlékszem, sokat jött oda mifelénk, több testvérekkel meglátogattak bennünket. Aztán az Ócai gyülekezetből Bozsoki Sanyi testvér sokszor meglátogatott, sőt, vendégeket hozott Írországból, és az angol testvérekkel általában ő látogatott meg, ő fordította őket. Tehát hála az Úrnak vagyunk, és hallottam sokat a győri testvérekről, még Biatorbágya megfordultunk, mi onnan Köröstárkányból, de ide is nagyon vágytam, és hála az Úrnak, hogy megsegítettünk most, és eljöhettünk. Hát ami a családomat illeti, édesapám még volt itt, Benedek, ő is, Benedek János vagyok, nem tudom, mondtam-e a nevemet, vagy nem. Ő még meglátogatott a családból, én foglalt voltam akkor fiatalabb koromban inkább. Aztán Kabai családból a feleségem Anna. A Kabai család az nagy híres család, a szék nálunk, a testvérgyülekezetekben, Szilágy nagyfalusi. Ő Várodra költöztek onnan, jött el oda hozzánk, vittem el, az Úr őt adta nekem feleségül, és nagyon hálás vagyok érte. Az Úr megáldott 6 gyermekkel, 3 leánygyermek, 3 fiúgyermek. Mi a családban 4 vagyunk testvérek, 2 fiú, 2 leány, a feleségem még 8 voltak testvérek a családban, 4 fiú és 4 leány, 1 fiú testvére, egyik sógorom, ő az Úrnál van már, elköltözött, a többiek még élnek, nagy család, a Kabai család részéről is, aztán gyermekeink részéről mind férnél vannak, nősültek, otthon vannak nálunk Köröstárkányban, egy kivételével a nagyobbik leányunk, aki Parajdon lakik, a Szekeres Imre fiával, Imrével, ha valaki ismeri ezt a családot, és gyerekeink után 18 unokával áldott meg az Úr, akiknek nagyon örülünk, és a szívünkben vannak, még mikor nem is vagyunk együtt. Szeretném átadni, amit az Úr a szívemre helyezett a testvéreknek. Hát igyekszek összeszedni gondolataimat. Hát nekem nagyon tetszenek az ószövetségi képek, amikkel nagyon szeretem foglalkozni, és figyelem benne azt az üzenetet, amely mindig ószövetségi, Istennek a tervét adja vissza, hiszen minden mesterember, vagy építész, vagy bármilyen alkotó először tervet készít magának, és a terv szerint igyekszik, vagy képzeletben, vagy írásban igyekszik véghez vinni azt, és megteremteni, megcsinálni azt, amit szándékában van. Így Isten is többször bemutatta az ő akaratát, terveit. És úgy figyelembe vettem, hogy Istennek több tervei vannak, valószínű még vannak is, de voltak, amit sorra megtalálunk az ő levelében, a Bibliában, és ezekből egy néhányat szeretnék, hogy gondolom a testvérek ismerősök az ószövetségi írásokban is, ezért össze kell szedjem azokat a gondolatokat, mert otthon, amikor még evel foglalkoztam, nem is olyan régen, akkor 3 vagy 4 igeszolgálattal megítettem ezeket a gondolatokat ki, de most nem lesz 4 szolgálat, 3 igyekszek, amennyiből csak lehet egy fél óra alatt osszuk meg együtt ezeket a gondolatokat. Alapgondolat Ulla, Zsoltár a könyvének a 8. fejezetéből, az 5. vers, 6. és a 7. verset. Zsoltár a könyve 8. fejezet, 5, 6, 7. Micsoda az ember, mondom, hogy megemlékezel róla, és az embernek fia, hogy gondod van rá, hiszen kevéssel tetted őt kisebbé az Istennél, és dicsőséggel és tisztességgel megkoronáztad őt. Úrrá tetted őt kezeid munkáin, mindent lábai alá vetettél. Ugye ebben Dávid leírja azt, amit tulajdonképpen már Isten meg is cselekedett, előhozta az embert, a szép természeti világot, a földet, lakóvá tette azért, hogy az embert, akit saját képére és dicsőségére alkotta, ő adta belé abba az agyagból formált emberbe, az ő lelkét tette belé, és így lett az ember, olvasok a korintusi levélben, az első korintusi levélben, az első ember Ádám élő lélekké. És ezt az embert ide helyezte, úgy olvastuk itt, hogy birtokolja a földet, vagy olvasuk a teremtéskor, a Mózes első könyvében, az elején a szövetségnek, ugye, hogy éljen ezen a földön, közvetlen kapcsolatban Istennel, és nem beszélt más egyébről, hanem, hogy uralkodjon ezen a földön, és éljen. És Istennek kép mása, Isten képe és hasonlatossága, és ennek az embernek alárendelte azt a szép világot, nem ezt az átkozott földet, pedig mennyi a természetben a testvérek, ugye hallottuk és tudomásul vettem én is, hogy holnap a kirándulás lesz és a természet látogatása is, és sokszor megfordulhatunk együtt, hogy milyen gyönyörű és milyen szép ez a föld. A tegnap mi is ezt tettük, és látogattuk a Győr környékét, és csodálatos. Ezt a világot Isten alárendelte az embernek, de elromlott. Isten, mondtam az előbb, több tervei vannak és voltak. Akkor vette elő Isten a második tervét. Ez kitűnik, én legalábbis így értettem az írásokból. És amit előre megmondott Isten az embernek, hogy minden fáról ehetsz, csak a jó és a gonosz fájáról ne egyél. Különben két fa volt ott, az életnek fája és jó és a gonosz tudásának fája. És mindig olyan, aki előre megmondja, hogy mi az ő szándéka és mi lesz az embernek a javára, akkor is megmondta. És miután evett a jó és a gonosz tudásának fájáról, bekövetkezett az elsősorban a szellemi halál, azután a fizikai halál, és ez az Ádám utáni leszármazottjai, akik vagyunk mi is azóta, ugye mi ezt örököltük, szellemileg hátat fordítottunk Istennek, és ilyen természettel jöttünk be ebbe a világba, és vagyunk a kisgyermek leghamarabb, legalábbis a mi felénk, vagy a mi családunkban tapasztaltuk, hogy először az ellenszegülés, a nem. Ez benne van az ő természetében, és ez fejezi ki leghamarabb és legtöbbször, hogy nem. Azért se nem, amit mond a szülő, vagy más jó akarója. És ezt a képet, ami itt elromlott, egy személy, egy ószövetségi személynek a végig kísérni az ő életét, szeretném ezekben a képekben haladjunk végig. Mégpedig Saul, ismerik Saul királyt a testvérek, bizonyos vagyok benne. Saul életével három fokozatot, amit megtaláltam én is, magamnak úgy kiegyeztem, és ezzel szeretnék foglalkozni a továbbiakban. És azután ennek a Zsoltár könyvének a 8. fejezetnek, a felolvasott ígéknek az új szövetségi változatát avval szeretném majd befejezni. Tehát a Sámuel könyve, első Sámuel könyve 13. fejezetében van az első bukása és az első lépcső, ahol Sámuel ez a király, illetve Saul ez a király, Saul király csúszott és elesett, helytelenül cselekedett. 1 Sámuel 13-ban a 9. verstől ha olvassuk, miután Jónatán, itt szó van, hogy Saul király második két évig már uralkodott, tehát a két második évi, a két év utáni uralkodásának a leírásai vannak. Amikor Jónatán legyőzi a filiszteusok előősét, olvasok a 9 verstől lefel, akkor mondta Saul, hozzátok ide az égő áldozatot és a hála áldozatokat, és az égő áldozatot tőn. És mikor elvégezte az égő áldozatot, imég megérkezett Sámuel, és Saul elébe ment, hogy köszöntse őt. És mondta Sámuel, mit cselekedtél? Saul pedig felelt, mikor láttam, hogy a nép elszíled mellőlem, és te nem jössz a nép elszíled mellőlem, és te nem jöttél el a meghagyott időre, a filiszteusok pedig összegyűltették már Mispában, és mondának, mindjárt Reán törnek a filiszteusok Gilgálban, és én úrnak színe előtt még nem imádkoztam. Bátorságot vettem azért magamnak, és megáldoztam az égő áldozatot. Akkor azt mondta Sámuel Saulnak, esztelenül cselekedtél. Nem tartottad meg az úrnak, a te Istenednek parancsolatját, melyet parancsolt néked, pedig most mindörökre megerősítette volna az Úr a te királyságodat Izrael felett, most azonban a te királyságod nem lesz állandó. Keresett az Úr magának szíve szerint való embert, kit az ő népe fölé fejedelmül rendelt, mert te nem tartottad meg, amit az Úr parancsolt néked. Tehát az első csúszása, ugye, amit szeretnék a Saul király életéből, ez, amit fel is olvastunk. Idő előtt, türelmetlenül, ő elvégezte Sámuel helyett azt az áldozatot, amit Sámuel kellett volna megtegyen. Ebből a lényeg, amelyet szeretnék kiemelni, hogy ott van Isten tervében, amiképpen olvastuk a 8. Zsoltárból, hogy az embert úgy képzelte és úgy akarta, hogy éljen örökké, és ne kóstolja meg rosszat, hanem az életnek fájáról örökké ehetett volna, amit aztán később eltiltott tőle, és később visszaadta az életnek fáját az Ószövetség alapján. És itt Saul, amikor csúszott és az első ígéretét nem tartotta meg, úgy olvastuk, hogy lehettél volna király örökké, és így a te királyságod nem állandó, még nem azt mondja, hogy elvetetett tőled, hanem nem állandó, legalábbis a Károlyi fordításban, nem tudom, más fordításban, de néztem így a román fordítást, amit még bele-bele nézünk, abban azonos a kifejezés. Tehát még jó esélye lett volna Saulnak, hogy bocsánatot kérjen, de ő magyarázkodik, hogy miért tette, és még nem is ébredt magára, hogy ő tévedett, vagy elismerte volna tévedését. Lehettél volna király. És még az Úr azt olvastuk, hogy ki keresett magának, kiszemlélt magának, de még nem volt felkenve Dávid király. De következik a másik, amit nézzünk meg, a 15. fejezetben, első Sámuel könyvének a 15. fejezetében. Itt már az amalekitákkal való harccal összefüggő ez az esemény is, ahol Saul király nagyot tévedett. A 15. fejezetben, a 3. versben Isten parancsa Sámuelen a prófétán keresztül a következő. Most azért menj el, és verd meg Amaleket, és pusztítsatok el mindenét, és ne kedvezz neki, hanem öld meg mind férfit, mind asszony, mind a gyermeket, mind a csecsemőt, mind az ökölt, mind a juhot, mind a tevét, mind a szamarat. És ha tovább olvasnánk részletesen, ugye nem így cselekedett, nem ezt tette ez a király, hanem akkor, amikor nem ismerte el, hogy ő Saul helyett végezte el az, illetve Sámuel helyett végezte el az áldozatot, és ez hiba volt, mivel hogy nem ismerte el, és nem tért meg ebből, ugye az a vágya következik itt, hogy a nép megkedvelte, mikor bekövetkezett, hogy nem pusztított el mindent, csak az értéktelen, de a jó, nemes, értékes dolgokat nem pusztította el, még Agágot sem. Akkor jön a próféta, és olvashatjuk tovább. A 9. versben úgy olvassuk. Saul és a nép azonban megkímélte Agágot, és a juhoknak, barmoknak és a másodszületteknek javát, a bárányokat és mindazt, ami jó volt, nem akarták azokat elpusztítani, hanem ami megvetett és értéktelen dolog volt, mindazt elpusztították. Akkor szólt az Úr Sámuelnek mondván, megbántom, hogy Saul királyá tettem, mert eltávozott tőlem, és beszédemet nem tartotta meg, Sámuel pedig felháborodott, és kiállt az Úrhoz egész éjszakán. És korán felkelvén Sámuel, hogy találkozzék Saullal reggel, és hírolatták Sámuelnek, azt mondván, Saul Kármelbe ment, és imé emlékoszlopot állított magának, azután megfordult, és tovább ment, és lement Gilgálban. Mit olvastunk itt? Emlékoszlopot állított magának, legalábbis nálunk, Romániában, Erdélyben, úgy tudom, hogy nem is engedélyezett társadalmi szinten, hogy valaki még él, és emlékoszlopot emeljenek neki. Tehát valahogy visszatoszító a társadalmi szinten, és erről a királyról azt olvassuk, hogy ő állított magának emlékoszlopot. Aztán személyen hányja a proféta, hogy nem teljesítetted az Úrnak, a Istenednek parancsolatát. Menti magát Saul király Sámuellel szemben, hogy a nép, ő akarta. Pedig Isten a prófétán keresztül egyenesen nem a népnek, hanem neki mondta, mint a népnek az első emberének, a királynak a parancsot. És akkor úgy olvasok a 22. versben. Sámuel pedig mondta, vajon kedvesebbé az Úr előtt az égő és véges áldozat, mint az Úr szava iránt való engedelmesség? Imé jobb az engedelmesség a véges áldozatnál, és a szófogadás a kosok kövérénél, mert mint a varázslásnak bűne, olyan az engedetlenség, a bálványimádás, és a bálványozás és a bálványimádás, és az ellenszegülés, mivel te megvetetted az Úrnak beszédét, ő is megvetett téged, ne légy király többé. És innen megszűnik az ő királysága. Tehát először lehettél volna király, egy esély volt az első csúszásánál, ebben a helyzetben pedig azt olvasuk, hogy megszűnt királya lenni. Isten elvette tőle azt a jogot, hogy király legyen. De még élhetett volna, élete volt ezért. Ez olyan büntetés, amit itt olvasunk, hogy valakit megfosztanak az ő jogától, de még nem halálos büntetés, de még élhet tovább. Ez a király is, az ő élete még megvan, de következik egy másik lépés, amit szeretnénk aztán mindjárt belebocsátkozni abban, amikor az ő életébe is kerül az ő következő hibája. Nekünk mit mond itt az ige? Hogy szellemileg, amikor bekövetkezett az első emberpárnál, amiről beszéltünk is, ugye a halál, elszakadás Istentől, egy szellemi halál, elveszítette isteni képét, és alázuhant, hogy lecsendesedett az ő szellemi szintje, de most is, azóta is az ember összetétele, hogy én tudom és hallottam, hogy szellemből tevődik össze, lelki világából és hústestből tevődik össze az embernek az összetétele, három rész. Ebben vagyunk. És a Isten ettől fosztotta meg Sault, eztől fosztotta meg Ádám bűnesete alatt minden embert az atyáinktól örökölt hiába való élettel elveszítettük az uralkodási lehetőségünket, és nem tudunk uralkodni magunk felett sem, semmiképpen a természet fölött, ugye azóta is az ember a beavatkozásokkal tönkreteszi ezt a természetet, ezt az megátkozott földet tulajdonképpen, ami most is gyönyörű, de milyen gyönyörű volt akkor, mikor Isten ezt átadja maga a tökéletességében Ádámnak, ahova behelyezi az Éden kertében, ahonnan ki lett űzve, azért, hogy ne legyen az élet pályáról, azért, mert nem lehetett többé úr, nem lehetett többé uralkodó, és elveszítette az uralkodását azért, mert engedetlen volt, evett a tiltott fának a gyümölcséből. És még mindig esély volt Saulnak, hogy jóvá tegye, de néhány pontban kijegyeztem magamnak ebben a fejezetben, hogy hogyan viszonyul ez a király, Saul király Sámuelnek a kijelentésére, hogy nem lehetsz többet király. A 15. versben azt olvasjuk. És mondta Saul az amálékitáktól, hozzátok azokat, mert a nép, és mondta Saul, igen, az amálékitáktól hozták azokat, mert a nép megkímélte a juhoknak és az ökölknek javát, hogy megáldozzák az Úrnak a te Istenednek. Ez azt árulja el, hogy Sámuel, a te Istenedről van szó, nem az én Istenem. Miért is engedelmeskedtem volna én neki? Én tőled kaptam a parancsot, a te Istened. És ez a nép azt akart, hogy a te Istenednek legyen feláldozva az áldozatoknak, amit meghagyott, azoknak a javai, az állatoknak a javai. Pedig mondhatta volna, hogy az Úrnak, az én Istenemnek, vagy a mi Istenünknek idegen magad az Istenhez, a te Istenedet, azt mondja. Aztán a második hasonló kijelentést a 21. versben olvasok. A nép azonban elvette a prédából a megsemmisítésre rendelt javaknak és az ököknek javát, hogy megáldozza az Úrnak a te Istenednek Gilgálban. Újra ugyanezt fejezi ki, a te Istenednek. Vették, tették félre, és ezért lett az engedetlenség. Nem vagyok hibás. A nép tette. Aztán harmadízben olvasunk hasonlót. A 30. versben, és ő mondta, vétkeztem, mindazáltal becsülj meg engem népemnek vénei előtt, és Izrael előtt, és velem tér vissza, hogy könyörögjek az Úrnak, a te Istenednek. Végül, amikor annyira megtör, hogy kész, elismeri, hogy bocsánatra kell tegyen, és kell kérjen bocsánatot, elmondja, hogy vétkeztem, de ugyancsak azt mondja, a te Isteneddel akarom rendezni, nem az én Istenemmel. Ez egy állapot, ami megmaradt a bűneset után természetünkben, minden ember természetében. Egy esélyt adott azóta Isten minden embernek. Azáltal, hogy elvette jogunkat, hogy ne legyünk uralkodók, de lehetőséget adott arra, hogy beismerjük a megtérés által, hogy mi vétkeztünk. Tehát nem is, hogy vétkeztünk. Még ha azt mondjuk, sok ember hivatkozik erre, hogy hát nem vagyok én hibás. Ha mi szüleink vétkeztek, és én örököltem ezt a természetet, akkor mi vagyok én hibás? Miért lennék én hibás? De ami atyáinktól örökölt, hiába való élet, amely elég ahhoz, hogy bárki ne legyen többé, elveszítse az ő uralmát, tehát elveszítette az uralmát, de van lehetőség visszanyerni, amikor az Úr Jézus az ő közbenjárásában ugye sokszor kifejezi azt, hogy csupán egy ige, hogy amikor feltámadása után azt mondja, hogy elmegyek, az én Istenemhez és a ti istenetekhez, az én atyámhoz és a ti atyátokhoz. Tehát az Úr Jézus közbenjárása azóta érvényes minden emberre, akik elveszítettük uralmunkat és a kapcsolatot az Istennel és az Atyával, a Jézus Krisztus által visszaszerezhettük egy megtérés, egy bűnvallomás által. A megtérés, amikor elismerem, hogy nem csak az én hozzátett bűneim rekesztenek Isten országából, és távolítottak el őt tőle, hogy ítélő Istenem legyen nekem, és kárhoztasson, és megvetése alatt legyek, az ítélete alatt, hogy nem lehetek többé király, és az én osztályrészem a kárhozat és a pokol, akkor ott van egy lehetőség az Úr Jézus Krisztusban ma, és azóta, mióta Isten az ő áldozatát Jézus Krisztusban adta, lehetőség, esély. De sok ember úgy, mint Saul, még ezt se fogta meg, és nem ragaszkodott bele, mi pedig Isten kegyelméből. Azok vagyunk, ennek örvendünk, ugye. És a harmadik az, hogy helyzete ennek a királynak, amely tanít bennünket arra, a 28. fejezetben, 1 Sámuel 28. fejezetben olvashatjuk ezt. Arról van szó, hogy amikor a filiszteusok megtámadják és körbefogják Izraelt, akkor Saul király, aki megkérdez egy halott idéző asszonyt. Azért, mert ő nem szólt hozzá az Úr. Hiába próbálta és várt az Úrra. Nem lehet többé király. Isten megvetette, megszűnt a kapcsolat, és akkor keresi a halott idéző asszonnyal a kapcsolatot, ezt a 31. fejezetből. És megint a testvére, de szeretném felolvasni szó szerint. Nem is itt van szó, a 31. fejezetben később. Itt olvasunk arról a 28. fejezetben. Rábeszéli ezt az asszonyt, akiről megtudta, hogy még megmaradt azok közül, akiket ő írtott ki a halott idézés miatt. És ez az asszony védekedik, hogy hát halálba akarsz engem sodorni, hiszen sokan, a többiek mind meghaltak már azért, mert ezt a szolgálatot végezték, és akkor biztatja Saul, nem tudván az asszony, hogy ő a király, hogy nem lesz bántódásod. Akkor felidézi, megkérdezi, hogy kit idézek fel, azt mondja a király, hogy Sámuelt. Mikor a 12. versben, mikor pedig az asszony Sámuelt meglátta, hangosan felkiáltott és szólt az asszony Saulnak mondván, miért csaltál meg engem, hiszen te vagy Saul? És mondanék ki a király, ne félj, ugyan mit látsz? Az asszony pedig azt mondta Saulnak, Isten félét látok feljönni a földből. Milyen ábrázata van? És ő mondta, egy vén ember jött fel a palás van rajta. 15 vers. Sámuel pedig mondta Saulnak, miért háborgattál, hogy felidéztél engem? Hát akkor tiltakozik, azért, mert Isten eltávozott tőlem, és nem felel már nekem, sem proféták által, sem álomlátás által, azért hívtalak téged, hogy megmondjad nékem, mit kelljen cselekednem. És azt mondta Sámuel, ugyan mit kérdezel engem, ha az Úr eltávozott tőled, és ellenségeddé lett, az szerint cselekedett az Úr, amint általam megmondotta vala. Elvette az Úr a királyságot a te kezedből, és adta azt a te társadnak, Dávidnak, miután már ugye felkentél lett Dávid, mivel nem hallgattál az Úrnak szavába, és nem hajtottad végre az ő felgerek haragját az amerikai pártban. és azt cselekszi most így veled az Úr, és az Úr Izraelt is veled együtt a filiszteusok kezébe adja, te pedig holnap fiaiddal együtt velem leszel Izraelnek táborában, és a filiszteusok kezébe adja az Úr. És így tovább. Ugye ebben nekem nagyon tetszik az, hogy olyan tervszerűen a később események szerint, ahogy bekövetkezett, úgy, ahogy le van írva, és úgy következett be. És ezek olyan szép képek előttünk, hogy itt Izrael is megszenvedett azért, hogy engedetlen volt a király, és az Ádámnak a leszármazatjai mindannyian örököltük azt a természetet az engedetlenség miatt, ami Ádámban volt, és Izrael is vele együtt a filiszteusok kezébe esel, és úgy bekövetkezett, és te és a te fiaid holnap velem együtt lesztek. Hol? Hol van Sámuel? Ott a halottak birodalmában, és ott lesznek, és az előbb akartam olvasni a 31. fejezetben, ami aztán írja, hogy ez be is következett, ugye, a csatában, amikor Dávid fiait elpusztítják a filiszteusok, és akkor Dávid is öngyilkossá válik, és meghal. Saul, ja, köszönöm. Saul meghal, ez a király, ugyanúgy, és oda kerül, ahogy a próféta megmondta, onnan, a halottak birodalmába. Ott van a próféta, az engedelmes, hűséges próféta, és Saul király a halottak birodalmába. És a krónikák könyvében, az első krónikák könyvében, ami a történetet illeti még, ezt ott szeretném, hogy olvassuk fel együtt, a krónikák első könyvének 10. fejezetében, ahol visszaemlékezés képpen meg van írva, a 13 és a 14 versben. Meghalt azért Saul az ő gonoszsága miatt, mivel vétkezett az Úr ellen, az Úrnak ígéje ellen, melyet nem őrzött meg, sőt, az ördöngöt is megkérdezte, hogy megkereste, hogy megkérdezze. És nem az Urat kérdé, ezért elvesztette őt, és adta az országot Dávidnak, az Isai fiának. Ugye, mikor és miért következett be ennek az engedetlen királynak a halála, akit Dávidnak már a felavatott új királynak a kezébe kerül a barlangban, azt hiszem, hogy három ízben is. És amikor ő azt mondja Joáb és az ő hadvezérei mind a három esetben, hogy öld meg, hát az Úr a kezedbe adta a te ellenséged, ez a király, Saul király. Hogyan emelhetném fel kezemet, és nem engedi a hadvezéreknek, hogy se az véghez vegyik. És meg van írva valahol, szó szerint, ami bekövetkezett, hogy majd az Úr gondoskodik, vagy természetes halállal, és kiszólítja az élők közül, vagy éppen elmegy a hadba, és ott fog elhulni és meghalni. Az Úr majd megbünteti. Nem általam akarom, hogy legyen megbüntetve. Ez Dávidnak a szíve, aki felől Isten kijelenti, hogy találtam szívem szerint való férfiút. Ugye, ez egy régi terület, az emberi katasztrófája, az embernek a sorsa, amelyben fetreng még ma is ez a világ. És mondottam, hogy befejezésül a zsidókhoz írt levélnek a második fejezetéből szeretném felolvasni annak az igének a mását, amely a 8. Zsoltárból olvastunk. Zsidókhoz itt 2:5. versétől, mert nem angyaloknak vetette alá a jövendő világot, amelyről szólunk. Sőt, bizonyságot tett valahol valaki mondván, micsoda az ember, hogy megemlékezel ő róla, vagy az embernek fia, hogy gondod van rejá. Kisebbé tetted őt rövid időre az angyaloknál, dicsőséggel és tisztességgel megkoronáztad őt, és úrrá tetted kezeid munkáin. Mindent lábai alá vetettél, mert azzal, hogy neki mindent alávetett, semmit sem hagyott alávetetlenül. De most még nem látjuk, hogy neki mindent alávetett. Azt abban látjuk, hogy Jézus, aki egy kevés időre kisebbé tétetett az angyaloknál a halál elszenvedéséért, dicsőséggel és tisztességgel koronáztatott meg, hogy az Isten kegyelméből mindenkiért megízleli a halált. És így tovább. Vagy még egy verset olvasunk, mert illendő volt, hogy akiért minden és aki által minden sok fiakat vezérelvén dicsőségre, az ő üdvösségük fejedelmét szenvedések által tegye tökéletessé. Ott olvastuk, hogy az Ószövetségben Ádámmal kapcsolatban, hogy élhetett volna az Édenkertben, ha szót fogad Istennek és nem hágja el a parancsot, az életpályáról táplálkozik és nem enged a csalásnak, hogy egyen az a jó és a gonosz tudásának pályáról. De mivel, hogy ez bekövetkezett, ugye említettem az előbb, Isten gondoskodott arról, hogy előveszi a másik tervét. És ez a másik terve az volt, hogy újból egy ember hoz elő, egy új embert. Lőn az első ember élő lélekké, folytatnám a Kolossé levél Pál szerint írását, a második Ádám, a második ember pedig megelevenítő szellemmé. Saul bukását az engedetlenség miatt láttuk, Isten kegyelmét láttuk abban is, hogy sorga lehetőséget ad, hogy ő magához térjen, és ráébredjen, hogy tévedett, de mindezeket nem ismerte el, és Isten gondoskodott ő róla, és az akkori népről, Izraelről, aki miatta ugye a filiszteusok kezébe esett, azt is olvastuk, gondoskodott, hogy egy új király, Dávid, aki megszabadítja a filiszteusoktól az Izraelt. A mi helyzetünkben is ugye Isten gondoskodott arról egy új emberről, akit a zsidókhoz itt levő második fejezetében olvasjuk, hogy azért kellett testet öltsön magára, és hasonlatos kellett legyen az atyafiakhoz, akik mi ebben a testben vagyunk. Előzőleg olvastuk, hogy kisebbé tette őt a 8. Zsoltár szerint az embert Istennél. A következő fokozat a 4. Atya, Isten, a Fiú, a Szent Szellem, Isten, és az ember, aki két év tépére teremtett, az angyalok fölött volt, az angyalvilág alattuk volt a 8. Zsoltár szerint. De itt már azt olvassuk, hogy egy kevés időre kisebbé tétetett az angyaloknál az ember a bukáskor, és az Úr Jézus hasonlóképpen az angyalok alá került, oda, ahol volt az ember ebben a természetben, a halandó természetben, ő is a halál miatt fel kellett öltse ezt a testet, hogy elszenvedje a halálos büntetést, mert a mi részünk volt szellemi halál, mi részünk volt a fizikai halál, amely mindenkin bekövetkezett, és mi sorra ugye elköltözünk ebből a testből. És ugyanúgy az Úr Jézus Krisztus, aki a második Ádám, a Dávid képe, amely, ha folytatnók a Dávid képét, ugyanezt megtaláljuk, amiképpen az Úr Jézus Krisztus a Dávid fiában megtaláljuk ezt. Ugye az Úr Jézus is, amikor feltámad a halálból, akkor legyőzi elsősorban a bűnnek a hatalmát, azért, mert a bűn következménye volt a halál, a bűnért ő mint tökéletes áldozat, amit a törvényben, Isten Mózes által adott törvényben az áldozatok nem tudtak elrendezni azokról, csak azt olvassuk, hogy azok elfedezték egy bizonyos ideig, egy új bűn idejéig a bűnt Isten szem elől, és újra minden bűn esetnél kellett az áldozatot hozni az akkori időben, és ez a zsidóknak van, ugye az ő népének, van írva zárójelben, ugye szeretném elmondani ezt is most, hogy ugyan hasonlóképpen látjuk Izrael bukását is és engedetlenségét, mint a Saul bukása és engedetlensége. Ilyen rétegenként teljesednek be Istennek tervei és azok a proféciák, azok a bibliai képek, amik megvannak. És ugyan egy felemelő számunkra az, hogy még nem látszik, hogy egy ember, az az ember, aki nem az Ádám, az első Ádámnak a leszármazatja, hanem a második Ádám, második ember, Krisztusnak a leszármazatjai, mi a hívők, akik megnyertük a fiúságot, az ő igéje Szent Szelleme által újonnan szült minket, és Isten fiai lettünk. Ezáltal mi nálunk még nem látszik. Hívő, közönséges emberek járon kelünk ezen a földön, még előttünk nem nyilvánvaló, és nem látszik az, hogy mi uralkodnánk. Ám bár jó bizonyíték az, amikor egy hívő ember nem csak szavakban, hanem tettekben tudja bizonyítani azt, akire felfigyel ma az egész világ, és nem arra csak, amit mondunk, hanem ahogy élünk, az életünk gyümölcsét, és azt látják, és akkor fogadják el mind a kettőt párhuzamosan, és ezért vagyunk elhívva, mint az ároni köntös alján, ugye olvasuk a leírásokat, hogy ott kellett legyen a köntösének a peremén a csengettyű és a gránátalma, egy csengettyű, egy gránátalma körbe a köntösnek a szélén, amely a mi bizonyítékunk is, nekünk a kép ebben az, hogy a bizonyságtétel szóban és a bizonyságtétel életbizonyítéka, a gyümölcseink, amely a Szellemnek a gyümölcse, olvasok a Galata levélben. Ezek azok a dolgok, amelyeket mi nem látunk a világ szemlélnie, ugyebár, de nem tudja megérteni azt, hogy micsoda az ember, aki rövid ideig kisebbé téthetett az angyaloknál, mi az angyali szint alatt vagyunk már, de azt látható, mi látjuk, és ha a világ el akarja fogadni, és valószínű, hogy nagyon sokan, akik a Bibliát olvassák, elfogadható, azért, mert bizonyíték, hogy az Úr Jézus Isten fia volt, erről bizonyságot tesz a százados, amikor ott meghal a kereszten, és a körülötte valók kijelentvén bizony Isten fia volt, a természet, a kárpitnak a megrepedése, meghasadása, kettényillása, aztán a földindulás, aztán a sötétség mind igazolta, hogy Isten fia volt, és ezeket a bizonyítékokat Isten adta az ő fiáról, Jézus Krisztusról, akiben mi már látjuk, hogy ő Úrrá és Krisztussá lett. Ezt olvasjuk a Filippi levélben, hogy annak okáért az az indulat legyen bennünk, amely volt a Krisztus Jézusban. Aki, amikor emberi állapotban volt, amikor Isten formájában volt, akkor nem tette azt jogának hatalmul, nem tartotta hatalmul, hanem levetkezett abból a dicsőségből. Emberi formát vett. Most pedig Isten megdicsőítette őt a főpapi imájában, a 17. részben, a János evangéliumában, ami az 5. versben igen kedves előttem, amikor a kérések közt az egyik kérése az, hogy Atyám, add vissza nekem azt a dicsőséget, amelyel bírtam a világ megalapítása előtt. Sokáig elgondolkoztam, hogy miért kéri Isten azt, ő is az Úr Jézus az Atyától azt, hogy a világ megalapítása előtt kapja vissza azt a dicsőséget. Más volt az ő dicsősége, a megalapítás a világnak előtte, vagy közben, vagy utána, ugye? Az a dicsőség, amikor emberi formában volt, az összeolvad az emberi társadalommal. Sokan azt mondták felőle, hogy hát nem ez az az ácsmesternek a fia. Mások gúnyolták, megvetették, és saját népe úgy a keresztre kényszerítette. És Pilátus, aki felismerte, hogy nem találok semmi bűnt, végül mégis egy kompromisszumos döntés született meg, azért, mert az Úr Jézusnak ebben a testben azért jött, hogy ebben a testben meghaljon, és a halál által legyőzze a halált, és meg kellett halnia jogtalanul, és ugyan gyönyörű előttem az a kép, amikor törvénytelenül bekövetkezett az Úr Jézusnak az ítélete a testben. Mégpedig hogyan? Pilátus, a törvény ember azt mondja, hogy nem találok benne semmi bűnt. És aztán jön a nép, és eldönti, nem így van társadalmunkban. Akkor, amikor nincs törvény valamire, akkor kiküldik az embereket, politikusok az utcára, és akkor döntsétek el ti is, akkor követelőznek az emberek. Így dőlt el az Úr Jézusnak az elítéltetésé, akkor, amikor neki meg kellett halnia. És a halála által elsősorban, amit említettem, legyőzte, Félretette a bűnt, a hívők számára, akik elfogadják ezt az áldozatot, Istentől adott áldozatot, de ugyanakkor ő meggyőzte az ő feltámadása által a halált, szellemi halált, Istennek fiai, gyermekei vagyunk, isteni természetet öltöttünk fel a megtérés, az újjászületés által. Aztán egy harmadik dolgot tett akkor, amikor ő, mint emberi, törékeny lélek bemegy a kereszten, amikor meghal és kibocsátja az ő lelkét, mint ember, az emberek közül bemegy a halottak birodalmába. És olvasok egy helyen, hogy először lehet fegyverezni azt, hogy valaki egy őrzött kapun bemenjen, le kellett fegyverezni az őrt, el kellett menni a fegyvert. És itt is az Úr Jézus olyan szép kép, hogy így kellett bemenni, és így ment be, amire sem a zsidók, sem a sátán, aki minden áron meg akarta ölni, és el akarta pusztítani az Úr Jézust, nem gondolta, hogy ez így fog bekövetkezni, de így lett. Azért, mert mint emberi törékeny lélek ebből az emberi világból megy be a halottak birodalmába, és akkor kiveszi a halálnak a kezéből a jogot, és így törli el a halál. A feltámadása után mondja, nékem adatot minden hatalom menjen is földön. Amikor Jelenések könyvében olvasuk, hogy megjelent Jánosnak a Pátmos szigetén, nálam van a halálnak és a pokolnak kulcsai. Azért, mert én behatoltam oda, amikor már nem ember lettem, hanem nem korlátozott voltam, nem emberi testben voltam, hanem úgy, mint azelőtt, Isten fiaként, hatalommal bírtam, és így jogom volt. Ilyen fegyverzettel veszi ki az ő kezéből a kulcsot. Eszembe jut a apostol Imre testvér egy alkalommal nálunk szolgált abból, összehasonlította ezt a küzdelmet és harcot a Dávid életével és Góliát, Dávid és Góliát harcával, Dávid életéből. Amikor Dávid paritjával megy a hatalmas, páncélozott hadvezérrel szemben, paritja is öt kis kövecske, látszólag, de ahogy ő kijelenti a seregeknek magának a nevében, aki az én kezembe adja a te életedet, így megy, ilyen hittel. És apostol Imre testvérünk használta azt a képet, hogy végül nem a paritjával oltotta ki az ő életét, hanem ugye kivette Saul a Góliátnak a kardját, és azzal a karddal, amelyre rá volt írva, vagy halál, amely senki nem mert szembeszállni, semmi hadvezér, hanem csak az a kis gyermek, aki nem, ki ez a gyermek, azt mondja Saul király akkor neki. Hát ez a gyermek volt az, aki az seregek urának Istenének nevével ment, és a saját kardjával, amelyik halál volt minden hadvezér Saul királynak a számára is, és minden izraelita számára, azért volt ott a kard, és evel oltotta ki az ő életét. Ugye a testvérek részletesebben is ismerik azokat, ami aztán ezeknek a következménye, akik vagyunk mi, akik az Úr Jézus Krisztussal együtt, amikor a Efézusi levélben, vagy a Kolossi levélben olvasjuk, hogy együtt ültetett bennünket a Krisztusban, a mennyekben. Nem csak, hogy megbocsájtott a bűneinket, nem csak, hogy megszabadított a halálnak a félelméből és a haláltól, és a kivívta mi számunkra is a szellemi és a fizikai feltámadást, hanem együtt ültetett bennünket, ahol van ő, mi is ott vagyunk. Még ha ez nem is látszik most, de egy rövid időre vagyunk ebben az állapotban, de azt látjuk, hogy az, aki elment, akinek Isten visszaadta az ő hatalmát, sőt, a korintusi levélben azt is olvassuk, hogy addig kell neki uralkodni, az 1 Korintus 15-ben, amit Isten mindent lábai alá vett, és mint utolsó ellenség töröltetik el a halál. De addig Isten mindent neki lábai alá vett. Ő uralkodik, szószólunk az atyánál. Elment, hogy helyet készítsen, és mennyi mindent olvasunk róla, amiben mi be tudunk tekinteni, azt ő íratta le Isten, és ezekbe bevezet, minél többet érdekelnek bennünket, foglalkoztatnak ezek a gondolatok, hogy mit is készített Isten, hogyan is lesz tovább. Ami rejtély a halál pillanatában, de nekünk Isten kinyilatkoztatta. És nyilvánvaló előttünk, hogy ő benne, ő általa, vele együtt fogunk élni, és örökké, dicsőségben. Amikor minden térd, mindenki meghajol, még az angyalok, az alattvalóknak törje, és mindenki, még az ellenség is meghajol, akkor mi is ott leszünk, el tudjuk-e képzelni? Micsoda az ember, kicsodák vagyunk mi, akik előtt majd mindenki meg fog hajolni. Még az, aki által szegezte, még az ellenség is meg fog hajolni. És akkor azt olvasok a Korintus levélben, amit elkezdtem mondani, hogy akinek minden alávettetik, akkor ő is átadja azt annak, aki neki mindent alávetett. Azért, hogy Isten legyen minden mindenekben. Az Úr segítsen bennünket, hogy ezekből többet értsünk meg. Ha valamit helytelenül mondtam, kérjük elnézést. Ha átszaladtak a gondolataim, hát mondtam is az elején, hogy igen sokat szeretnék elmondani, és az gondolataim mentek előre, ezért bocsánatot kérek. Az Úr áldja meg a testvéreket.